Köszöntöm én is a testvéreket, a gyülekezetet. Örülök, hogy a testvérek között lehetek. Tegnap este még Berlinben voltam, és így most itt lehetek a testvérek között. Egy olyan tanácskozáson voltunk együtt, amelyben az Európai Baptista Misszió külmissziónak a vezetősége tanácskozott együtt. Sokféle témánk, dolgunk volt. Együtt voltunk keletről és nyugatról, egészen pontosan Afrikából, Indiából, Dél-Amerikából és az európai vezetés, és nagyon jó volt a találkozás. Sok örömteljes megtapasztalásunk lehetett, és sokféle nehéz kérdéssel, feladattal is kellett birkóznunk. A számunkra az aktualitását az is adta ennek a tanácskozásnak, hogy talán sokan tudják a jelenlévők között, hogy Pap Szilvia testvérnő, Pap János lelkipásztornak, a névrokonom lelkipásztornak a leánya 5. éve van Mozambikban, és ő ott szolgál, és hála az Úrnak, hogy nagyon jól halad előre abban az énekes könyvben, amit készít. Mozambiki első helyi keresztény, és benne baptista énekes könyvet állítja ő össze. Tehát Isten különös útja ez, hogy egy magyar zenetanárnőt oda visz Mozambikba, hogy elkészítse a mozambiki testvéreknek az első énekes könyvét. És hát most már nagyon szépen halad ebben a dologban előre. Sokan előtte még nem nagyon hittek benne, hogy ez meg fog valósulni. Most már sokan látják, hogy ez nagyon szépen halad előre. Ilyenkor már sok gazdája van egy ügynek. Úgyhogy ennek megfelelően kell jól rendezni ezeket a kérdéseket, hogy aztán a kinyomtatás és aztán a használata az ennek megfelelően rendben történhessen. Kedves testvérek, egy zsoltárt hoztam ma reggelre a testvérek közé, ide délelőtre, ezt helyezte Isten a szívemre. A 84. zsoltárt szeretném, ha kikeresnénk a Bibliánkból. A 84. zsoltárnak a mindegyik verszakát, 13 verszakból áll ez a szép zsoltár, olvassuk el fennállva. Tehát a 84. zsoltár első versétől kezdve olvasom az ígéket. A karmesternek a szőlőtaposók kezdetű ének dallamára, Kóra fiainak zsoltára. Mély kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat, figyelj rám, Jákob Istene. Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr. Kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura! Boldog az az ember, aki benned bízik. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt az ősi bizonyságtételt, amelyet szent lelked által jónak láttál megörökítetni és a te igédként elénk tárni. Köszönjük, hogy benne megszólalsz te magad. Üzenetet, változtató erejű kijelentést akarsz adni nekünk. Kérünk, szólj a mi szívünkhöz, és formálj bennünket úgy, ahogyan te jónak látod. Amen. tessenek helyet foglalni, és egy éneket énekeljünk még el. A 333. ének, a 333. számú ének így kezdődik: Minden szerinted legyen, Uram. Ez egyik kedvenc énekem, még a hithang énekes könyvben is. Az ember, a Laci bácsival éppen arról beszéltünk, hogy a számok még úgy jutnak eszünkbe. Lehet, hogy nem csak mi vagyunk egyedül ezzel, de ez az ének arról beszél, hogy Isten kezében lenni jó, és ő tudja a mi dolgainkat, és hogyha mi ebbe bele simulunk, és az ő akaratához igazodunk, ez nagyszerű. Énekeljük ezt az éneket mind a négy verszakával el. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim! Nem azért választottam ezt a Zsoltárt, mert úgy kezdődik, hogy a szőlő taposók dallamára, és most itt az őszi szüret környékén talán másnak is eszébe jut ilyesmiféle gondolat. Nem is azért, mert ez az íge, ez a Zsoltár, ez egy olyan bíztató íge az Isten házával kapcsolatosan, hiszen nem az imaház átadásának az ünnepélyén vagyunk, hanem egyszerűen azért, mert ennek az ígének a gondolatai az Istenbe vetett, az ember, aki Istenbe veti a bizalmát, annak az üzenete, és azoknak az ígéknek a gondolata és üzenete megragadta a szívemet, és ezt szeretném továbbadni a testvéreknek. A mai nap a hálaadásnak a napja, és hadd legyen a mi imádságunk is, egyben törekvésünk is az, ahogyan itt a 11. versben olvashatjuk, hogy bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Bárcsak adná meg az Isten azt, hogy ez az egy nap, ez fölérjen sok minden mással. És sok-sok, akár ezer máshol töltött, másút töltött nappal. Az tragikus, hogyha fárasztó az Isten tisztelet, vagy a vasárnap, Még akkor is, hogyha természetesen akár a lelki pásztori ezt tapasztalatból tudom, vagy a különböző szolgálattevők el szoktak ebben fáradni. De Isten arra hív bennünket, hogy amikor összejövünk, akkor az ő jelenlétében és az a fajta szeretett közösségben, amelyben feloldódhat a szívünk, értékelődjön fel ez az esemény, és lehessen áldás mindannyiunk számára. És ha bármi e tekintetben akadály, akkor ő hadd gördítse el azokat. Sokféle hálaadási ok lehet, és a mai nap folyamán sok mindent fogunk számba venni, akár az igék által, akár a bizonyságtételekben, vagy bármi más módon is. Ebben az igében is olvashatunk hálaadást, az Istennel való találkozás lehetőségéért, és az Istennel való találkozás fizikai lehetőségéért, az Úr házáért. A templom sóvárgása templom után, ez a felirat ennek a zsoltárnak, amely azt hiszem azért, hogy egy kicsit leegyszerűsíti ennek a zsoltárnak az üzenetét, hiszen nem csupán erről esik ebben a zsoltárban szó. De kétségtelenül benne láthatjuk azt a örvendező bizonyságtételt, hogy az Isten házában, az Isten jelenlétében, az Istennel való közösségben milyen jó lenni. Amikor egy újszövetségi hívő ember az újszövetségi gyülekezetben vagy a újszövetségi hit alapján olvassa mindezeket, látni kell a különbséget az Ó és az Újszövetség között. Az Ószövetségben az Isten háza a templom, az Istennel való találkozásnak a helye volt. A kiemelt, alapvető helye volt. Az Újszövetségben ezt felváltotta az Istennel való személyes közösség. Ilyen értelemben a személyes közösségben nap mint nap, bárhol, ahol vagyunk, ővele lehetünk közösségben. Éppen ezért az ószövetségi templomi funkció megváltozott az új szövetségbe, de mégis van ma is, most is az Isten házának, a gyülekezet házának egyfajta funkciója. Mégpedig az, hogy amikor összejövünk, egyfajta keretet és lehetőséget biztosítson arra, hogy találkozhassunk, hogy az Istennel való közösségi találkozásnak is meglegyen az a fajta nyugodt, biztonságos és minden szempontból segítő környezete, ahol ő meg tud szólalni és át tudja formálni az életünket. Természetesen minden ház az Isten háza, ami otthonunk, az autó, amiben utazunk, az a terület, ahol vagyunk, az a város és az az ország, az a föld, amelyen élünk, ez az övé. Mind az övé. Bármit mond a sátán, és bármit gondoltat az emberrel, mi magunkkal, megcsalatva magunk fejével, a gondolataival, a szívével, hogy mi lenne a miénk, vagy mennyire a miénk lenne ez vagy az, mindez az Istené. De éppen azért, mert egy épület, és jelen esetben ez az imaház, az Isten eszközévé, az Isten nagyszerű eszközévé szenteltetett és odaszánatott, éppen ezért különös hálaadás is kell, hogy legyen a szívünkben. Hiszen amikor összejövünk egy ilyen helyen, ezen a helyen, akkor eszünkbe juttatja Isten az ő áldását, eszünkbe juttatja Isten a közösségben megtapasztalt korábbi áldásait, megmutatja az Isten a számunkra azt, amilyen kegyelmes, amilyen szerető szívű ő. Gondoljunk arra, hogy vannak a világnak olyan szegletei, ahol ez nem igazán lehetséges. Nemrégiben az Európai Baptisták Szövetsége vette fel azt a bahreini kis közösséget, baptista közösséget, amely megalakult, de hát őnekik nem lehet imaházuk, templomuk. Az ottani iszlám törvénykezés ezt nem teszi lehetővé. Nagyon nehéz körülmények között, családi otthonban jöhetnek össze félig titkosan, vagy nyilvánosan, de inkább titkosan. Úgy, hogy sokszor követik őket, akik oda mennek, hogy hova mennek és mi történik. Vagy Indiában, éppen az elmúlt napokban hallottam, vannak olyan részei, miközben Indiában egyébként egy nagyon komoly nagy baptista közösség van, több mint 3 millió baptista él 11 baptista szövetségben az India különböző részein, de vannak olyan részei ennek a hatalmas kontinensnyi országnak, ahol állandó vallási villongások vannak, és időről időre előfordul az, hogy fölégetnek egy-egy baptista imaházat. Gondoljunk bele abba, hogy ez megtörténik sokfelé a világon jelenleg ma. És miközben ők ezekkel a körülményekkel küzdenek, Isten nekünk megadta, a testvéreknek megadta, hogy ne visszafele, hanem előre tehessenek egy lépést, és még inkább, még nyilvánosabban, még inkább bizonyságtétel jelleggel ebben a városban és a környékén összejöhessenek, és imádhassák az Urat. Igen, kedves az Isten háza, és kedves az Istentől jövő lehetőség, és áldást hordoz. És ha belegondolunk mindezekbe a körülményekbe, akkor még inkább kell, hogy, ahogy itt olvastuk, testem és lelkem újongva kiállt az Istenhez. Gondoljunk arra, hogy fizikailag itt kényelmesen lehetünk, és biztonságban lehetünk, és a mi lelkünket Isten fel akarja és fel tudja üdíteni, meg tudja erősíteni. Éppen ezért a hálaadás napján hadd legyen egy ilyen felkiáltás Isten felé, újongás, a hálaadással, magasztalással ő feléje. Aztán egy nagyon érdekes és nagyon kedves képet is olvashatunk ebben az ígében. Így olvassuk, még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiúkáit helyezi oltárainál, seregek ura, királyom, Istenem. Bizonyára ez a korabeli helyzetre, a templom körülményeire is, a kis veréb vagy kis fecskéknek az ottani fészkeire utal a zsoltáros, amit láthatott, és látta azt, hogy jé, de érdekes, milyen különleges, jövök ide az Istent imádni, és közben látom, hogy még a teremtett világ kicsiny kis teremtményei is megtalálják a helyüket az Isten oltáránál. És ő elhordozza őket, és ő tartja őket is, meg engem is. Amikor megállunk egy pillanatra, és végig gondoljuk az életünket, a körülöttünk lévő világot, akkor azt látjuk, hogy az Isten szívében, az Isten tenyerében bőven van hely. Milyen hatalmas is az Isten szíve. Milyen erős az ő keze, az ő tenyere. Tartja ezt a világot. Minden zűrzavarával, félelmetes, kiszámíthatatlan történéseivel együtt. A természet, a teremtettségnek, az ember által ember okozta zavaraival együtt is. Isten tartja ezt a világot, megtartja a mi népünket, a mi országunkat, a mi világunkat, megtartja a mi életünket is. Van hely az ő kezébe, van hely az ő szívébe, a te számodra, a mi számunkra, minden és mindenki számára. Hogy az Úr Jézus rámutatott a tanítványainak, nézzétek a liliomokat. Ő rájuk is odafigyel az Isten, meg a hajatok szálára is, a ti életetekre is. Milyen nagyszerű, csodálatos dolog az, hogy Isten, ilyen hatalmas Isten, belegondoltunk-e már abba, hogy szimultán az Isten ezt a 6-7 milliárd embert hallgatja, figyeli, tartja, gondozza ezt a hatalmas teremtett világot, amely az ő világa fenntartja, megtartja. Nekünk sokszor egy cserép virágot nehéz megtartani életben, ebben a nagy melegben. Egy-egy gyümölcsfát megtartani életben, hogy ne száradjunk ki, hogy a kórokozók ne támadják meg. Isten pedig tartja ezt a világot. És van hely nála. És ez a nagyszerű üzenete ennek a Zsoltárnak, ennek a Zsoltáros igének, hogy az Isten szívébe, az Isten tenyerébe van hely. Volt hely az előző generációknak, millióknak és milliárdoknak előttünk, és van hely mostaniaknak is, meg a jövőbelieknek is. Nem kell aggódnunk a következőkért, az utánam jövőkért, számukra is van az Istennek kegyelme. Mert az Isten szívében, az Isten tenyerében, az Isten oltárainál van hely minden és mindenki számára. Nem szűk markú az Isten. Aztán egy különös mondatot olvashatunk ebben az ígében, amely úgy megállított és úgy nagyon elgondolkoztatott, és szeretném átadni azt, amit úgy ebből megértettem. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Sok-sok ember sokféle nehézséget átélve sír, szomorkodik a maga problémái, bajai felett. Az életünk néha hegycsúcsokon, néha sötét, sírnivaló völgyeken visz keresztül. Néha ránk süt a nap, és úgy érezzük, hogy minden szép és minden jó, néha pedig úgy érezzük, hogy bezárult a világ, és bezárultak a lehetőségek. És itt vagyok egy mély, sötét völgybe, ahonnan nem látom a kiutat. Hogyan reagálnak erre az emberek? Nagyon-nagyon sok ember erre úgy reagál, hogy amikor fényes, könnyű utakon megy, akkor könnyelműen viselkedik és él és gondolkodik. Aztán amikor a völgybe, a sötét, sűrű völgybe érkezik, a nehézségek, a próbák, a kudarcok, a kísértések, a bajok nyomása alatt összezuhan, és depressziós lesz, önsajnáló lesz, másokat vádoló lesz. A kudarcaiba benne ragadó ember lesz, sérült ember lesz. És a sérüléseiben ott a völgyben síralom völgyét éli, és abban halad, abban él. A síralom völgye. Azt lehetne mondani, hogy de hát ez van. Egy ilyen völgy az ilyen völgy. Azt lehetne mondani, hogy a nehézség az nehézség, a kudarc az kudarc, a betegség az betegség. Az emberi kapcsolatokba történő zűrzavar az zűrzavar, a gazdasági nehézség az az. Minek nevezzem másnak, ha nem az? Síralom völgye. Sírni való helyzetek, körülmények. De milyen az Isten embere? Az Istenben bízó ember. Olyan az Istenben bízó ember, aki tudja, hogy ez a síralom völgye. Tudja, hogy ez egy völgy, hogy sötét, hogy a körülmények igazak. De elkezd mást is észrevenni. Elkezd mást is észrevenni, és azzal, hogy mást is elkezd észrevenni, valami másra is kinyílik, felnyílik a szeme, a szíve. Meglátja, hogy ebben a völgyben nem csak sötétség van, nem csak szorító körülmények vannak, hanem források is fakadt. Ha kell, megdolgozik ezért. Nagyon érdekes, úgy olvassuk ezt az ígét, hogy síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik is azt, teszik azt. Azaz, ahogy nézzük ezt a fogalmazást, és megpróbáljuk megérteni, ez arról beszél, hogy önmagában és kapásból nem források völgye az. Azzá kell tenni. Források völgyévé kell tenni. És vannak, akik nem tudják ezt megtenni, és végig a síralom völgyében maradnak, vagy haladnak. De vannak, akik felismerik, megértik, és aztán megcselekszik azt, ami az Isten akarata, és források völgyévé tudják tenni azt. Hogyan? Hogy lehetséges ez? Talán ez az kulcskérdés. Nagyon érdekes az a kifejezés ebben a Zsoltárban, ebben az ígében, hogy nem azt olvassuk, hogy és Isten források földjévé teszi számukra. Miközben tudjuk jól, hogy Isten cselekszik általunk is. Hanem azt olvassuk, hogy ők, mármint azok az emberek, az Istenben bízó emberek, források völgyévé teszik azt, ami mások számára síralom völgye. Azaz, Isten azt akarja, azt várja tőlünk, hogy ebben aktívan részt vegyünk. Azaz, nem így lesz források völgye a síralom völgye. Nem egyik pillanatról a másikra, hanem meg kell dolgozni ezért, Istennel együtt dolgozni ebben. Engedni, hogy ő használja a mi szívünket, és ha kell, a mi tagjainkat is ebben. Hogyan lehetséges ez? A múlt héten egy temetésen szolgáltam, Baranyai Irénke nénének a temetésén, talán némelyek ismerik őt, a Veselyim utcai gyülekezetnek oszlopos tagja, a központi énekkarnak alapító tagja volt. A családhoz, a mi családunkat egy régi kapcsolat fűzi, és aztán ennek kapcsán, vagy emiatt is megkértek a szolgálatra is, és aztán családdal is beszélgettem, találkoztam. Találkoztam a lányával, Gabival, aki nemrégiben engedte előre a férjét. Az Úr magához vette az ő férjét. Aztán nem sokkal később, szintén rákos betegségben édesanyját most temette el. És beszélgettem vele, kérdeztem, hogy hogy vagy. És hogy elkezdtünk hosszabban beszélgetni, így ömlött belőle a szó. És azt mondta, hogy azt mondják mások, hogy ezt nem lehet kibírni, de én belülről másként éltem ezt meg. Amikor nyugdíjba kerültem, azt mondta valaki nekem, az Isten számodra nagyobb feladatot készít. Két napra rá mondta a férjem, hogy rákos. És akkor megértettem, hogy Isten azért engedte meg, hogy most előre hozottan, vagy szinte kényszerülve nyugdíjba legyek, hogy ott lehessek a férjem mellett. Aztán, amikor kiderült, hogy édesanyám is rákos, és azt gondoltam, hogy egyszerre két embernek a gondját, dolgát nem tudom ellátni és elvégezni, akkor egyszeriben testvérem, illetve az ő felesége, akivel korábban nem volt olyan jó a kapcsolatunk, akik távol kerültek az Úrtól, egyszeriben odaálltak mellé, mellénk. És olyan jó lett a kapcsolatunk, és olyan barátokat kaptam, olyan testvéreket kaptam, hogy aztán egyszeriben könnyű lett ez a teher. Hogy aztán édesanyámmal, akivel sok időt tölthettünk együtt, de mégis keveset, mert sokat dolgoztam, és szaladtam gyermekeim, meg a munka, meg minden más után, most hónapokat tölthettünk együtt. És olyan sok mindent átbeszélhettünk. És hogy teljes életet kaphatott a férjem, teljes életet élhetett az édesanyám, és én is azt élhetem. Ez a bizonyságtétel számomra azt mutatta, hogy ez a testvérnő a síralom völgyében megdolgozott a forrásokért. Megdolgozott érte. Fölfedezte. Meglátta. Kiásta. Kitisztította. És ivott belőle. Vagy gondoljunk Jobbra. Jobbnak az élettörténete, azt mondhatnánk, hogyha az utolsó fejezetet, vagy kettőt lecsapjuk a Jobb könyvéből, azt mondjuk, hogy egy tragédia. De az Istennel átélve mindezt, Jobb az Úrra bízza magát, ő hozzá appellál, Isten aztán helyreállítja, megerősíti őt, és egy évezredeken keresztüli bizonyságtevő és minden szenvedést átélő ember tanítójává teszi őt. Jobb is megdolgozott ezért. Akár akkor, amikor még a gyermekei, akik életben, amíg még életben voltak, ő mellettük állt, és ő akár értük és helyettük is imádkozott, meg akkor is, amikor végig kellett küszködnie a betegségnek a fázisait, és megharcolnia az Istenbe vetett hit maradandóságát, a ragaszkodást ő hozzá, és majd az Isten előtti kapitulálást, a teljes átadást, ahogyan megfogalmazza ezt a Jobb könyvének a vége fele. Források völgyévé lesz az, hogyha azzá tesszük azt. Meg kell küzdenünk önmagunkkal, kedves testvérek. Mert mi sokszor könnyen tudjuk magunkat sajnálni annyira, hogy könnyebb sírni, mint dolgozni. Könnyebb sírni, siránkozni, vagy másokat sirattatni, mint megdolgozni azért, hogy hol van a forrás. Miért engedte ezt az Isten? Miért akar ebben elvégezni bennem, általam, a körülöttem levőkbe? Nem vádolni az Istent, hanem megdolgozni azért, hogy milyen céllal helyezte mindezt az életembe, ezt az utamba, ezeket a dolgokat, hogy hogyan lehet ebből forrás, forrás, amely fölfakad, amelyből ihatok én is, és ihat más is. Mert ez a célja mind ennek. Hogy tápláló legyen számomra, és tápláló lehessen más számára is. Sok minden lehet síralom völgye. Lehet egy betegség síralom völgye. Lehet egy anyagi nehézség síralom völgye. Lehet egy családi konfliktus a síralom völgye. Lehet egy gyülekezeti konfliktus a síralom völgye. Lehet az öregség a síralom völgye. Lehet valakinek az elvesztése a síralom völgye. És lehetne sorolni tovább, mi minden lehet még, de mindegyikben, mindezekben az Isten ott van mellettünk, és kész segítséget ad nekünk abban, hogy aztán megdolgozva ezekben a helyzetekben megtaláljuk, felfedezzük a forrásokat, források völgyévé tegyük ezeket a helyzeteket, olyan forrásokat fakasszon az Isten ezen keresztül a mi lépéseinken, döntésünkön, munkánkon keresztül, amely aztán áldássá lesz. Áldássá lesz. Amikor aztán erre visszagondolunk bármikor az életünk során, vagy mások erre gondolnak, mert tudnak róla, azt mondják, ez nem síralom, ez áldás. Ez nem könny, ez hálaadás. Örömnek a forrásává tenni azt. Lehet, hogy egy paradoxon ez, mert a világi, a természetes módon gondolkodó ember számára az nem változik meg, mindig sírni való és siratni való, De a hívő ember, aki belülről megdolgozva ezen megtalálja benne az Istentől jövő erő forrását, öröm forrását találja meg benne. Belső öröm, belső nyugalom és békesség tölteti el a szívünket. És ez a belső öröm meggazdagít. Mosolyra késztet, derűt ad. Így lehet derűsen hordozni a bajt, így lehet derűsen hordozni a nehézséget, betegséget, az időskort, annak minden nehézségét és baját. Tapasztalatok sokaságával, az érettség ajándékával halmoz el bennünket Isten ezekben a forrásokban. Mert megtapasztalhatjuk, ahogy felfakadnak, és isszuk ezeketnek a forrásoknak a vizét, hogy aha, szóval az Isten így is cselekszik. Most már értem. Amikor beleérkeztem a völgybe, még nem értettem. Amikor szerte néztem, és elkezdtem gondolkodni, még nem értettem, de most már értem. És aztán megyek újra tovább, és lehet, hogy újból ilyen völgybe érkezem, de ott van már ez a korábbi tapasztalat, ott van már ez a kincs, ez a forrás az életemben. Tudom, hogy ebben is, ebben a völgyben is megvan a forrás. Ha ott megvolt, itt is meg lesz. Csak meg kell keresni. Csak ki kell tisztítani. Csak inni kell abból a vizéből. És ahogyan olvassuk, újult erővel haladnak és megjelennek Istennél a Sionon. Ugyanis nem mindig a völgyben haladunk. A völgy, akár síralom völgye is, átmeneti állapot. Persze nem mindegy, hogy hogyan éljük meg. Kifáradva, ellankadva, szinte összezuhanva érkezünk ki belőle, vagy a forrásokon keresztül, az Istentől jövő felfakadó forrásokon keresztül, amiért mi is megdolgoztunk, amiért mi is engedelmeskedtünk, amiben mi is odafigyeltünk az Istenre, ő meg tud erősíteni bennünket, és újult erővel haladunk. A völgyeknek az a jellegzetessége, hogyha kitikkadunk a napon, akkor a völgybe általában föl szoktunk frissülni. Újult erővel haladni, megfrissülni ezeken keresztül. Nem lehet mindig a napon haladni, az a sivatag. Isten vezet bennünket különböző utakon, így is, úgy is. De azt akarja, hogy újult erővel tudjunk haladni, nap mint nap, és így tudjunk eléje állni és előtte megjelenni. Van egy nagyon kedves igevers az 58. fejezetben, az Ézsaiás könyvének az 58. fejezetének a 11. verse, így szól. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Testvérek, ilyen talán képzavarnak tűnik, hogy mi forrásokat kell, hogy fakasszunk, találjunk, és abból igyunk, de ugyanakkor mi magunk is források vagyunk, amelyből nem fogy ki a víz. De mégis igaz ez az ígének a teljes megértése és igazsága alapján. Ezeknek az ígéket, amit olvastunk, igaz, és az is, amit az Úr Jézus Krisztus a János evangéliumában mond az ünnep utolsó napján, hogy jöjjön hozzám mindaz, aki szomjazik, és igyék. És ezáltal az ő belsejéből felfakadó források lesznek. Kiapadhatatlan források, és ezt a Szentlélekről mondta, a Szentlélek Isten jelenlétéről. Meggyőződésem az, hogy együtt kell dolgoznunk az Istennel. Ő dolgozik bennünk, és mi meg kell engedelmeskednünk kell, meg kell tennünk azt, amire indít bennünket. Lépnünk kell, felfedeznünk, innunk, tennünk. És az ő segítsége, az ő ereje az, ami erőnk. És így mindezeken keresztül az életünk ilyen felfakadó forrás lehet. Forrás, amelyből mások is ihatnak. Forrás, amely nem belőlünk fakad, hanem ő belőle fakad. Forrás, amely abból is fakad, ahogyan meglátjuk az Isten munkáját, felfedezzük és megértjük azt. Egy példázat befejezésül az Úr Jézus Krisztus mondja el a példázati sorban, olvashatjuk a Máté 13-ban, azt az embert, aki egyszer csak egy mezőben egy kincset talált. Nagyon érdekes. Mások is ott jártak amellett a mező mellett. Mások is ott jártak azon a földön, taposták azt a földet, és nem vették észre. Nem fedezték föl. De ő igen. Ő megtalálta. Én azt hiszem, hogy ilyen a hívő ember. Aki Isten vezetésére figyel, odafigyel rá, megtalálja a kincseket, a forrásokat, és forrássá lesz mások számára, kincses bányává lesz mások számára. Milyen az életed? Milyen az életünk? Végállomás, ahova befolyik minden, ahova kapsz másoktól mindent, és nem megy tovább, ahol eltűnnek az értékek, kincsek, források, folyók, vagy amely forrás mások számára, hogy belőled meríthetnek mások, kaphatnak mások. És nem azért, mert olyan nagyszerű lennénk, hanem azért, mert a mi forrásaink, minden forráson belőled fakad, olvassuk az ígét. Megtaláljuk, megkeressük mindenféle helyzetben, bármiféle helyzetben az Isten vezetését, az Isten jelenlétét és az Isten áldását. Kedves Egri testvérek, nem azért nagyszerű egy hálaadó nap, mert minden körülményünk, minden helyzetünkben nagyszerű áldásokat élhetünk meg. Ha ezért lenne nagyszerű egy hálaadó nap, akkor még valamit nem tapasztaltunk, vagy nem láttunk, nem is nem értettük meg. A hálaadásunk akkor igazán bőséges, ha mindenféle körülményben, mindenféle dologban meglátjuk, felismerjük és továbbadjuk az Isten áldását. A hálaadásnak az okait, a hálaadásnak az áldásait, hogy mások számára is forrás lehessen. Legyen ez így a mai napban is. Amen.